Már elcsépelt mondat, de talán nem nagyon lehet mással kezdeni a családi kommunikációról szóló gondolatokat, hogy nem tudunk nem kommunikálni. Tehát bármit csinálunk, megszólalunk, vagy nem szólalunk meg, minden mozdulatunkkal is valamiféle üzenetet küldünk egymásnak. Egy gyors kérdéssort szeretnék előjáróban föltenni a jelenlevőknek. Jelentkezzen az, akit mindig, minden körülmények között megértenek a többiek, vagy akinek még soha nem kellett magyarázkodnia, vagy aki mindig indulat nélkül viselt el, ha nem értették, vagy ki az, aki mindig jól érti, hogy mit akar a másik ember, gyerek, házastárs, szülő, testvér, ki az, akinek még soha nem kellett visszakérdeznie, hogy értetted, mit mondtál? És ki az, aki még soha nem értette férje, amit neki mondta? Senki nem jelentkezik. Hát ezért kell erről a témáról beszélni. Ráadásul még az isteni üzenet is embereken keresztül érkezik. Hát akkor muszáj egymást értenünk, akár egymás miatt, akár azért, hogy az Úristen üzenetét is egymáson keresztül fogni tudjuk. Hogyha visszamegyünk a Biblia korába, Jézus korába, Jézus példájához, akkor azt kell látnunk, hogy Jézus is próbálta azért segíteni a megértést emberek között, illetve Isten és ember között, és nagyon nehéz dolga volt. Mert az ember annyira értetlen. A legközelebbiekkel is nagyon nehéz dolga volt Jézusnak, a tanítványaival, vagy még Keresztelő Jánossal is nagyon nehéz dolga volt. Tehát Jézus is tudta, hogy milyen az, amikor nem értik meg őt. Mit tesz olyankor Jézus, amikor nem értik meg? Hát például, amikor Keresztelő János kérdezi, hogy te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk. Azt mondja, hogy nézz körül. Mit láttál, mit tapasztaltál, mit tudsz rólam? Dönts annak megfelelően, vagy annak alapján. Nem magyaráz, hanem a tényekre hivatkozik. A látható dolgokra. Aztán van, amikor magyaráz. Van, amikor példázatokban beszél, és megmagyarázza. Van, amikor újra elmagyarázza, mondjuk az Emmausi tanítványoknak útközben. Aztán olyan is van, amikor kifakad. Még mindig nem értitek. Hát meddig leszek még veletek? Vagy amikor azt mondja, hogy hányszor akartam összegyűjteni fiaidat, mint kotlós a csibéjét, csak ti nem akartátok. Vagy amikor a meg nem tért városok ellen fakad ki. Aztán ott van egy érdekes történet, a holdkúrus fiú meggyógyítása, amikor megint csak kifakad Jézus, és utána viszont meg lehet tőle kérdezni, mi miért nem tudtuk meggyógyítani. Utána Jézus is újra tud beszélni a tanítványaival, és elmondja nekik, hogy mit kellene még tudni. Hát, ha még Jézus is kifakadt, akkor mit mondjunk mi? Nekünk se könnyű egymást megérteni. De ha az ő útján járunk, akkor legalább próbáljuk. Próbáljuk egymást jól, jobban megérteni. Még mindig Jézusról szólva, de tudunk olyan esetet is, amikor szavak nélkül folyik a kommunikáció Jézus és a bibliai szereplők között. Megérti például szavak nélkül is a bűnös nő, aki megkeni a lábát. A többiek nem értik. Fölháborodnak. Hogy miért kell erre a kenetre ennyi pénzt költeni? Jobb helyre is tehettük volna, szegényeknek is szétoszthattuk volna. Ez a nő nem mond semmit. Jézus pedig elmondja a többieknek, hogy hát én már a temetésemre készít elő engem. Vagy a másik Jézusi mondat, hogy akinek sok bűne megbocsátatott, az jobban szeret. És már is jobban értjük az ilyen jellegű cselekedeteket szavak nélkül is. Mi is ismerjük azt a helyzetet, amikor úgymond félszavakból is megértjük egymást. És milyen jó dolog az, amikor tényleg ilyen közel lehet két ember, vagy egy család minden tagja egymáshoz, mert ez tényleg csak nagyon, nagyon közeli kapcsolatokban működik. Hogy félszavakból, netán félszavak nélkül is megértjük egymást. Ez a barátság, család, házasság, szerelem, amiben ez leginkább működhet. Jézus viszont ilyen közel volt, vagy van mindnyájunkhoz. És amikor azt mondja, hogy ahogyan én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást, akkor ezzel is tanít, hogy legyünk közel egymáshoz, és értsük meg, hogy a megértéshez, egymás megértéséhez, a kapcsolattartáshoz nem csak fül kell. Hogy a másik szavát, vagy gondolatát megértsük, ahhoz nem csak fül kell, meg értelem, hanem szív. És az igazi tartalom, mivel mindig, vagy leginkább a szavak mögött húzódik meg, ezért is kevés hozzá. Az értelem és a fül, szív kell hozzá. Hát miért nehéz megérteni egymást? Hát egyrészt azért, mert már nem is beszélgetünk. Most gondoljunk bele, mondjuk három családtagot idézünk föl gondolatunkban, és mind a hárommal kapcsolatban válaszoljuk meg azt a kérdést, hogy mikor beszélgettem vele, hogy igazán utoljára. Amikor nem csak azt kérdeztem meg, hogy hogy vagy. Nem egyel, hárommal. És ha óvodában vagyunk, akkor hadd legyen itt egy-két gyerekvers, a híres svéd gyermekversek közül. Azok közül is az egyik legismertebb, a Söder Parti. Dániel, aki az osztályunkba jár, a vacsorát Söder Partinak hívja. Sodert esztek vacsorára? Kérdeztem egyszer. Mert szerintem ez a Söder Parti olyan lükén hangzik. Frászt, mondta Dániel, húst eszünk, és mindenki nyomhatja a sódert, és senki sem mondja, hogy fogd be a szád, és mindig kipakolhatod, ami a szívedet nyomja, mondta Dániel, és nevetett. Mégiscsak lükén hangzik, hogy sóder parti, de ami a szívedet nyomja, az már igen. Nálunk csak olyan közönséges a vacsora. Beszélgetünk-e még? Miért nehéz megérteni egymást, akkor is, ha beszélgetünk? Bizony vannak akadályok a kommunikációnkban, ezt el kell fogadni, tudnunk kell róla, sokkal jobban tudjuk kezelni, hogyha ott van a tudatunkban, hogy igen, akadályok léteznek, mind a két irányban. Tehát lehet, hogy a másik nem ért engem, pont az említendő akadályok miatt, vagy én azért nem értem őt, mert ilyen akadályok vannak közöttünk. Mire gondolok? Például a sokat emlegetett szelektív hallás. Csak azt hallom meg, amit akarok. És tényleg van ilyen. Gondoljunk csak arra, hogyha a gyerek belefeledkezik a játékba. És akkor hiába mondja neki az apu anyu, hogy kisfiam, kislányom, ezt vagy azt csináld, vagy pakolj már össze, vagy bármi. Elmegy a fülem el. De ha nevét hallja, azért arra odafigyel. Ha felnőtt emberként egy társaságban vagyunk, mi is beszélgetünk, meg körülöttünk is mások, és mondjuk egy-két méterrel arrébb a nevünket kimondja valaki, Hát nem arra fogunk figyelni, amiről mi beszéltünk, hanem meg fogjuk hallani a nevünket. Milyen jó emellé oda tenni ezt a bibliai mondatot, hogy neveden szólítottalak. Ezt már csak meghalljuk. Vagy amikor egy-egy jól ismert helyzetben, egy családon belül előjönnek ugyanazok a szövegek. És akár a gyerek is már azt mondja, hogy mindjárt úgyis tudom, mi következik, ezt már tudom kívülről, elengedem a fülem mellett, nem érdekel. És lehet, hogy el fog hangozni néhány olyan kijelentés, ami addig nem, de már azt is elengedi a fülemet, úgyis tudom, hogy mi fog következni. Ezt a szöveget már ismerem. És nem csak a gyerek van így, felnőtt is elengedheti a jól ismert szövegeket a füle mellett. Tehát létezik ilyen, hogy szelektív hallás. Lehet, hogy azért nem ért engem a másik, mert azt hiszi, hogy még mindig ugyanazokat a szövegeket mondom, amit ő már kívülről ismer. Hát valahogy abból ki kell mozdítani például. Aztán van olyan, hogy amit én mondok, a számomra nem azt jelenti, mint amit a másik ért belőle, ugyanazokból a szavakból. Van, amikor meg kell kérdeznünk egymást, hogy számodra ez mit jelent. Kislányom, amikor azt mondod, hogy ez a fiú a barátod, akkor a számodra mit jelent? Nem mindegy. Vagy mit jelent számodra az, hogy szeretlek? Amikor ezt kimondod, hogy szeretlek, az neked mit jelent? Női vagy férfi vagy, lehet, hogy mást ért alatta. Azért jó lenne érteni egymást ilyen téren is. Nem szégyen rákérdezni, mit jelent neked? Mert jól akarlak érteni. Aztán még mindig a kommunikációban megjelenő akadályokról van szó, amikor szubjektív módon dolgozom az információkkal. Hogy a magam kedvére formálom át. Például, amikor azt mondja a feleség a férjnek, hogy úgy szeretnék elmenni a színházba. Színházba, én nem szeretek menni, mondja a férj. Na, de menjünk el szombaton színházba. Úgy szeretném. Vége az a megbeszélésnek, hogy na jó, meglátjuk. Én a barátomhoz akartam menni aznap délután, de hát oda el lehet menni a színház előtt, és jó, majd meglátjuk. És eljön a nap, a színházi előadás napja, a feleség öltözik. Hova mész, kedves? Én? Hát mi? Mi megyünk színházba? Hát megbeszéltük. Hát még azt is mondtad, hogy elmész előtte a barátodhoz. Azért előtte, hogy utána el tudjunk menni a színházba. Megbeszéltük. Mert ahogy akarja érteni, úgy érti az asszony, vagy akármelyikünk. Aztán ott van az aktív hallgatási képességnek a hiánya. Amikor valami miatt nem tudok odafigyelni. Valami más motoszkál bennem, valami más foglalja le a gondolataimat, bármilyen fontos, amit a másik mond, nem tudok rá odafigyelni. Érdekes, Pilátus jutott eszembe bibliai példaként, amikor megkérdezi Jézustól a kihallgatáson, hogy mi az igazság, de már nem várja meg a választ. Most érdekli vagy nem? Nem tud rá odafigyelni, a maga bajával van elfoglalva, mit csináljak ezzel az emberrel. Adjam ki nekik, vagy ne adjam ki. Mi az igazság? Hát most ez nem olyan fontos. Meg se várja a választ. Vagy gondoljuk el azt a helyzetet, amikor hazajön a Timi az iskolából, és még Vese vette a kabátját, cipőjét, már mondja az anyjának, hogy anyu, képzeld, az iskolában. És az anyu pedig elkezdi mondani, hogy megint jól összekented a cipődet, vigyázz, nehogy beljebb gyere, mert nem akarok megint takarítani utánad. Meg hát reggel itt hagytad a fél reggelidet, igazán lehetnél reggel nyugodtan, stb. És aztán, amikor az anyuk elmondta mindazt, amit akart, akkor megkérdezi a leánytól, hogy na és mi történt az iskolában? Nem, semmi különös. És aztán lehet panaszkodni, hogy ez a gyerek soha nem mond semmit. Van olyan, amikor azt várjuk, családtagjainktól, akár házasságban, akár családban, generációk között, hogy találják ki a gondolatainkat. Ugye erre is van bibliai példa. Álmodtam valamit, talált ki, hogy mit álmodtam, és magyarázd el. Családi példa is van rá, amikor az újszülött sír. Ordít, mert éhes. Hát ugyan találják már ki, hogy miért ordítok? Mert elmondani nem tudom. De mi ugye el tudjuk mondani. Mi nem vagyunk csecsemők. És ha el tudjuk mondani, akkor mondjuk is el. Ne várjuk a másiktól, hogy kitalálja, hogy mire gondolunk, vagy mit érzünk. Mondjuk reggel, munkába indulás előtt, azt mondja a feleség a férnek, hogy tele van a kuka, te szoktad kivinni, legyél szíves, mert nekem kelljen. És a férj elfelejti, vagy nem ér rá, elodázza. Hazaérnek a munkából, a kuka még mindig tele van. Mit csinál az asszony? Hát például azt, hogy nem szól a férjéhez. Ugyan találja már ki, hogy mi bajom van, hát reggel megmondtam. És amíg nem találja ki, addig nem szólok hozzá. Hát szegény kínodhat. Biztos, hogy nem a kuka fog eszébe lenni. Egy ilyen helyzet nem a megoldáshoz visz, hanem elveszi az időt is mástól, elveszi a békességet, mindenféle fantáziálásra ad okot. Pedig csak egy szemetes kukáról van szó. Hát azért van szánk, meg értelmünk, hogy mondjuk ki, amit gondolunk, vagy amit érzünk. És máshogy is lehet fogalmazni, mert ha azt mondom, hogy tanuljunk meg kérni, akkor ebbe is bele lehet gondolni, hogy vajon hol járunk ebben az iskolában. Tudunk-e egymástól kérni? Akkor azt mondja a feleség a férnek, hogy szégyellek ilyen mocskos kocsival járni az utcán. Apám mindig lemosta nekünk az autót otthon. Van ebbe kérés? Mit fog mondani rá a férj? Van ötletünk? Mit mondja? Most lett el. Na, valamit nem maradtam. Mi volt az?
Igen, az eső.
Lehet, hogy azt mondja, már rég lemostam volna, ha nem lenne akkor a vízszámlánk, mert te mindig annyi vízzel mosol, hogy ezt már nem lehet kifizetni. Egyik se kérte a másikról. Ennyibe telne, hogy légy szíves, mosd le a kocsit. Jó, te meg használj kevesebb vizet a mosásnál, mert erre is víz kell, meg arra is víz kell, ne kellene annyit vizet. Ennyi. És akár addig is fajulhatna egy ilyen helyzet, hogy egymásra csapják az ajtót. Akár minden nap. Mert nem tudnak kérni. Nem szégyen kérni. Nézzük magunkba, vajon mi ebben az iskolában hol járunk. És még egy a kéréssel kapcsolatban, hogy a kérés az nem parancs. Na most rögtön csinálni. És nem is nyafogás. Úgy szeretném, na, no, csináld meg, légy szíves, vagy nem tudom, hogy kell így nyafogni. Aztán, de szó van arról is, hogy nem csak szavakkal beszélünk, van még egy sok kedves gyerekvers, de ez is aranyos, és ide tartozik. Mikor Usziból jövet, sorba álltunk a busz megállónál, Johan végigfutott mellettünk, és minden lányra ráhúzott a nedves fürdőnociával. Mindegyikre. Csak rám nem. Mónika azt mondta, biztos komál engem. Nem tudom. Hát, hogy csak kifelejtett. Szóval beszélünk akkor is, amikor nem beszélünk. Nem tudom, kinek mi jutott eszébe erről a versről, hogy vajon miért hagyta ki ezt a leányzót ez a legény. Ha nem tudjuk, ilyen helyzetben, ha ott lennénk, meg lehetne kérdezni akár. Mert nem lehet kitalálni. Akkor van gond, nem is kicsi, hogyha az ilyen jellegű nem szavakban kifejezett közlések ellentétben állnak a szavakkal. Amikor más mutatunk, mint amit mondunk. Mondjuk, ha egy anyuka azt mondja a gyereknek, akár egy óvodás gyereknek, hogy nagyon szeretlek, kisfiam, és aztán tovább viharzik, és megy a dolgára. Mit fog érezni ez a gyerek? Minek fog hinni, a szónak, vagy annak, amit tapasztal? Az anyukám szeret, de már megint más fontosabb neki. Minden más fontosabb neki. Mindig mi magunk is, nem csak a gyerek, azt fogjuk igaznak elhinni, amit tapasztalunk, és nem azt, amit hallunk. Legfeljebb elgondolkodunk egy kicsit, hogy most melyik az igaz, de amit érzünk, azt fogjuk elfogadni igazságnak. Judás csópja is ott van, ugye? Amikor más van, tehát két ellentétes dolog van egyszerre Judásban. Az egyik, amit mutat, a másik, amit gondol mögötte. Mindig az az igaz, amit a másik igaznak érez. Érzésekkel nem lehet vitatkozni. Hiába mondja az anyuka, hogy nagyon szeretlek, ha a gyerek azt érzi, hogy minden más fontosabb, mint én. Aztán képzeljük el a helyzetet, amikor tömve van az autóbusz, egy nagymama korú néni ül az egyik ülésen, és mellette szipog egy iskolás gyerek. És a néni már megunja, megpróbálja, hát ha meg tudja egy kicsit nevelni ezt a legényt, és rákérdez, hogy fiam, hát van zsebkendőd? A gyerek ránéz, azt mondja, van, de nem adok. Arra válaszolt, amit ő gondolt, hogy a másik mondott. Hányszor nem arra felelünk, amit a másik mond, hanem arra, amit mi mögé gondolunk, hogy ő miért mondja azt, amit mond. És mennyi gonyodalom származik belőle. Érdekes, Jézus ezt nagyon jól tudta csinálni. Amikor megkérdezik tőle a tanítványok a viharban, hogy hát nem törődsz vele, hogy elveszünk? Akkor nem azt mondja, hogy de igen, törődök, vagy ezt vagy azt csináljátok, hanem azt mondja, hogy miért nem hisztek. Hát ki beszél itt hitről? Hát Jézus. Mert ő tényleg látja, hogy mi van az emberben, és arra válaszol, ami a valós probléma. Nekünk ez azért sokkal nehezebb. Mert hát hogy működik egy beszélgetés? Ha én valamit mondani akarok, megszületik bennem a gondolat, amit közölni szeretnék, vagy egy érzés, amit közölni szeretnék, és nem mondom ki rögtön, hanem becsomagolom. Kitalálom, hogy hogy kell azt elmondani ahhoz, hogy a másik értse, és ne bántódjon meg, és tényleg úgy üljön minden szó, ahogy én azt szeretném. Kigondolom, becsomagolom, és aztán kimondom. És hogy van a folytatás? A másik kicsomagolja, és aztán gondol róla valamit, hogy én mit gondolok a szavaim mögött. Hát ez egy olyan körforgás, hogy több pontján is el lehet csúszni. Vagy én nem jól csomagolom be, vagy ő nem jól csomagolja ki, és megvan a félreértés. Itt is az a legjobb megoldás, ha az ember rámer kérdezni, hogy hogy is gondoltad te ezt? Van egy kedves példám, vagy kérdésem, egy helyzetem, amikor férj és feleség megy az autóban, férj vezet, feleség mellette, és a feleség megszólal, hogy piros a lámpa. Mit válaszol a férj? Mit válaszol? Én süket vagyok egy kicsit. Válaszolhat arra, amit hall. Azt hallja, hogy piros a lámpa. Ha erre válaszol egy tárgyalagos kijelentésre, akkor tárgyilagos felelettel azt mondhatja, hogy látom. Nagyon ritka. Vagy arra válaszol, amit mögé gondol. Már megint ő akarja hordani a kalapot. Hát csak nem hagyom. Én vezetek. És akkor valami jött, válaszol vissza, hogy az az asszony csendben maradjon mellette, legalább még hazaérne. De nem mindegy, hogy mire felelünk. Arra, amit gondolunk, hogy a másik gondol, vagy arra, ami elhangzott, vagy a magunk indulatait engedjük szabadjára, bármi hangzott is el. Nyilván az a jó tanács, hogy soha ne az indulatra válaszoljunk. Lehet, hogy értjük és érezzük az indulatot a másik szavai mögött, de ha az indulatra válaszolunk, akkor az az indulatokat fogja fölkorbácsolni. Na, akkor egy kis gyakorlat. Az jön a házastársunk a munkahelyéről, és bejelenti, hogy kirúgtak. Jövő hónapban munkanélküli, vagy jövő hónaptól munkanélküli vagyok. Hogy lehet erre reagálni? Azért cikázhatnak a gondolatok a fejünkben. Lehet, hogy valaki ismeri is a helyzetet.
Nálam ez pont aktuális. De igazából a nejem most sokkal jobban megvan élőve, mint én. Pedig ő ezt tudom, hogy eljött. Tehát én mondtam, hogy hát megleszünk már csak valami helyen nem adni. Ő viszont kicsit parádik.
Teljesen emberi. Én azt mondom, hogy háromféleképpen, vagy legalább háromféleképpen lehet egy ilyen helyzetre reagálni és válaszolni. Lehet tárgyilagos választ adni, latolgatni a lehetőségeket. Na most akkor mit csináljunk, ezt vagy azt, vagy amazt, vagy hol nézzünk körül, vagy hogy lehetne mégiscsak megmaradni azon a munkahelyen, vagy mi lehet helyette más, vagy miből fogunk megélni. Ez is egy lehetséges variáció. Adhatunk rá érzelmi választ is. Kétségbeesve, ijedten, vagy együttérzéssel, vagy bármilyen érzést kifejezve, hogy most ebben a helyzetben mit érzünk. És ez se rossz. Még az ijedtség kifejezése sem rossz, mert a másik azt érezheti, hogy együtt ijedünk meg, és akkor legalább együtt vagyunk ebben az ijedtségben, és nem vagyok egyedül. És van egy harmadik lehetőség, ami a kapcsolatra figyel leginkább, és erről hadd mondjak pár szót. Amikor mondjuk ebben a helyzetben azt mondja, mondtam, hogy a férj vagy a feleség veszte el a munkát, mindegy. Szóval a férj elveszíti a munkát, a felesége pedig hát megdöbben, de azt mondja, hogy figyelj, jöjjünk le beszélgetni. Hozok neked egy sört, szeretnéd? Beszéljünk róla, hogy legyen, mint legyen. És ebben a, tehát már maga ez a gondolat is jó, meg a beszélgetésben, ha ki tudja fejezni ez a másik, vagy jól tudja megéreztetni, hogy én elfogadlak, számomra nem vagy kevesebb attól, hogy elveszítetted a munkádat, ugyanúgy szeretlek, és ugyanúgy kitartok melletted, főleg, ha még azt is tudja éreztetni, hogy nem esek kétségbe, mert bízom benned, akkor lehet, hogy ez a férj ennek alapján maga meg fogja oldani a gondját. Mert érzi a hátteret, érzi azt, hogy bízhat ő magában is, ha benne bízna. Megerősödik ez a szeretet háttér, vagy erősnek érzi továbbra is, nem inok meg, és ebből erőt merítve higgadtabban fogja átlátni a helyzetét, és megtalálni azokat. Jó, az egy ideális helyzet, mondhatjuk, de azért beláthatjuk, hogy van benne igazság. Hát azzal tudom megerősíteni a társamat, hogy nem tárgyilagosan válaszolok, bár az is jó, nem az érzelmeimet fejezem ki csupán, bár az is jó, hanem őt magát erősítem meg abban, a kapcsolatunk erejét megmutatva, hogy ő aztán a maga esze szerint, vagy az így elnyert higgadságával tudjon bölcsen előrelépni. Aztán, amit még jó lehet tudni egy-egy gondolat erejéig a kommunikációról, bármit mondunk, annak mindig van tettekre indító része, vagy szerepe. Amikor én azt mondom, hogy hideg van, ebben van valamiféle kérés vagy felszólítás. Mondjuk otthon ülve a szobában azt mondom bármelyik családtagomnak, hogy hideg van. Mit kéne, hogy ebből értsenek? Van, aki fűtsön be, vagy csukja be az ajtót, vagy az ablakot, mert én fázom. Szükségem van arra, hogy valaki odafigyeljen rám, és segítsen rajtam azzal, hogy megszünteti a bajomokat. Vagy azt mondja valaki otthon, szól a harang. Éhes. Jó. jelentett ez. Na akkor megyünk a templomba? Vagy csukd már azt az ablakot, hogy ne halljam. 26 évvel ezelőtti várpalotai emlékem, amikor még innen mentem le a lépcsőn a templomban, vasárnap reggel is, az emeletes házaknál többször előfordult, hogy én mentem a harangszóra, ők meg csukták be az ablakot. No. Hogy bibliai példát is hozza, amikor hang hallatszik a mennyből, és azt mondja, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, ennek is van felszólító, vagy kérő, vagy tetreindító mellékgondolata, nem is olyan mellék. Azt mondja az Úristen, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, az mit kell, hogy jelentsen nekünk? Hát legalább azt, hogy gyönyörködjetek benne ti is. Hát tudjunk róla, hogyha bárki körülöttünk mond valamit csak úgy, azt nem csak úgy mondja. Próbáljuk meg meghallani belőle, hogy mire van szüksége. Mit szeretne. Magának, vagy akár nekünk? Mert itt ez a bibliai kijelentés nyilván nem arról szól, hogy az Úristen akar magának valamiféle dicsőséget még, hanem nekünk lenne jó, hogyha mi is gyönyörködnénk az ő fiában. Tehát mi lenne jó neki, annak a másiknak, vagy mi lenne jó nekem, meghallhatom az egyszerű kijelentés mögött is. És minél közelebb vagyunk egymáshoz, annál jobban érthetjük ezeket a szavak mögötti gondolatokat. Így vagyunk a Szentírás értelmezésével is egyébként, hogy minél inkább látjuk az egészet, minél közelebb vagyunk az egésznek a megértéséhez, annál kevésbé értjük félre az innen-onnan kiragadott gondolatokat vagy mondatokat. Mert látjuk az egészet, ha nem illik bele az egészbe, akkor ott valami nem stimmel, akkor ott valamit rosszul idéznek nekünk, vagy próbáljuk meg a Szentírás másik helyéről megmagyarázni ezt a nehezebben érthető mondatot, de az egészbe bele kell, hogy illeszkedjen. És így vagyunk egymással is, hogyha egymást úgy egészében megismerjük, vagy viszonylag jól ismerjük, akkor ha mégis látunk, vagy hallunk valami nagyon furcsát, ami nem illik bele az összképbe, az én férjem, az én feleségem nem ilyen. Ez valami különleges, amit most mutat vagy mond. Akkor emögött mindig valami olyan kérdőjel van, aminek nem árt utána jár. Ha az egészben nem illik bele, akkor van valami oka, hogy én ezt nem értem. Van valami oka ennek a furcsaságnak. Egy fiatal házaspárral történt, hogy az anyuka az óvodás kislányának tortát sütött a születésnapjára. És jött az ifjú férj, hogy hát, ne csináld, hát veszünk egyet a cukrászdába, hát most miért hajszolod magad, dolgozol te eleget, hát örülni fog az a gyerek a cukrászdai tortának. És amikor már másodszor mondja a férj az asszonynak, akkor a felesége ilyen furcsán szikrázó szemekkel néz rád. Hagyd már, hogy csináljam, ne szólj bele a dolgomba. Hagyd dolgozni. Mármint, hogy mehetsz. És a férnek feltűnik, hogy az én feleségem nem ilyen. Ez nem illik bele az összképbe. És ha szereti, akkor utána jár. Lehet, hogy nem akkor, hanem mondjuk estére. Ki tudjuk találni, hogy mi baj lehetett ennek az asszonykának? Hát estére elmondta a férjének, hogy ő soha nem kapott tortát a születésnapjára. Mindenki más kapott, neki nem volt. És már gyerekként megfogadta, hogy ha ő anyuka lesz, akkor ő mindig fog sütni saját kezüleg tortát a gyerekének. Hát ezt nem tudhatta a férj. Csak onnan, hogyha elmondja a felesége. Hát elmondta. És ki volt húzva a dolognak a méregfoga. A férj akkor nem haragudott, hogy hogy beszél velem ez a nő, hanem még ő próbálta pótolni azt a hiányt, amit gyerekkorában elszenvedett a felesége. Lehet, hogy nem tudjuk, hogy mi van a másiknak a bántó szavai mögött. És ha bántással válaszolunk, akkor mi is talán gyógyíthatatlan sebeket okozunk. Minél közelebb vagyunk egymáshoz, annál jobban sejtjük, érezzük, értjük, vagy annál jobban merünk rákérdezni ezekre a szavak mögötti, vagy tettek mögötti érzésekre. Ha közel vagyunk egymáshoz, akkor ez a közelség, ez a szeretett kapcsolat olyasmit is el tud érni, amit más nem. Ugye vannak olyan házasságok, amelyek úgy jönnek létre, hogy na majd átformálom én ezt az embert, vagy ezt a nőt, és akkor a saját képemre és hasonlatosságomra fogom alakítani, megnevelem, és akkor minden rendben lesz. Hát ez az, ami ugye nem szokott sikerülni. Viszont nem a saját gondolatom, már itt-ott lehetett más tollából találkozni ezzel több formában is, hogy fogadj el olyannak, amilyen vagyok, és egyre inkább hasonlítani fogok ahhoz, amilyennek látni szeretnél. Szenzációs gondolat. Tényleg ki kéne próbálni mindenféle kapcsolatban, házasságban, szülő-gyerek kapcsolatban, testvér, meg mindenféle kapcsolatban. Fogadj el olyannak, amilyen vagyok, és egyre inkább olyan leszek, mint amilyennek látni szeretnél. És akármelyik oldalon vagyunk, megszívlelendő ez a gondolat. Hát sokat beszéltem. Bibliai kezdéssel és bibliai zárással szeretném ezt a gondolatsort egy egész kerek gondolattal kerekíteni. Ugye arról van szó, hogy miért értjük nehezen egymást. Hát annak idején a bábeli torony építésnél ugye az Úristen összezavarta az építőknek a nyelvét, hogy ne értsék egymást. Nehogy olyat csináljanak, ami az Úristen akarata ellen van, ne akarjanak az ő dicsőségére pályázni. Lássák meg a saját tehetetlenségüket és kicsinségüket. És az emberek valóban nem értik egymást, mi se értjük egymást, akár ha ugyanazon a nyelven beszélünk is. Ugye lehetett volna szeretett nyelvekről is beszélni, mert ez is ide illő téma, de ezt talán már nagyon sokan ismerjük. És mi más lehetne a témának a záró bibliai képe Bábel ellentéteként, mint a pünkösd. Amikor megértik az emberek egymás nyelvét, akkor is, hogyha más nyelven beszélnek. Egy sajátos, különös közösség alakul közöttük, értik egymást a lélek által. Hát ez lenne az igazi. Családokban, házastársak között is. hogyha a lélek tanít minket egymást érteni, és egymáshoz szólni. Tele van a világ mindenféle tréningekkel, kommunikációs tréningekkel is, de egyik se tudja azt adni, amit a Szent Lélek Úristen. Mert akármennyire máshogy gondolkodik az a másik, mint én, lélek által kerülhetek hozzá olyan közel, hogy értem nem csak a szavait, hanem a gondolatait is. Vagy ha nem értem, akkor lélek által tudok úgy szólni, hogy ne bántsam, hanem elő tudjak belőle hozni valamit, ami után meg fogom érteni. Jó nekünk, hogy van ilyen mennyei segítségünk egymás megértésére, és mindenek előtt erre jó törekednünk, hogy a Szentlélek Úristen legyen ott láthatatlan családtagként, körülöttünk, közöttünk, bennünk, mert ő nem fog rossz tanácsot adni. Ő nem fogja az indulatainkat felkorbácsolni, hanem segít olyan megoldást találni, ami nem az ellenségeskedéshez, hanem a megértéshez és a szeretetegységéhez vezet. Köszönöm a figyelmet, és hogyha bárkinek kérdése, hozzászólása, példája van, akkor azt szívesen veszük, és hogyha volt valami csemegézni való az elhangzottakból, akkor vigyük haza, és gondoljuk tovább, hogy beépülhessen a mindennapi gyakorlatunkba is. Köszönöm szépen!